játékunk is lesz a múzeumok éjszakájához kapcsolódva.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
A kormány várhatóan ma, de legkésőbb még a héten benyújtja az országgyűlésnek az átláthatósági és korrupció ellenes törvényjavaslat csomagot, amely az uniós források megszerzéséhez szükséges jogszabálymódosításokat is tartalmazza. Emellett ma két törvényjavaslatról tárgyalnak, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról. Magyar Péter ezt mondta a napirend előtt, elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Deák Dániel politikai elemzőt.
Jó napot kívánok!
Valamint itt van velünk Nagy Attila Tibor politikai elemző is. Köszöntöm!
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm a hallgatóinkat is. Én Dávid Edit vagyok. Hát kezdjük a felvezetés végéről azzal, hogy mit mondott a miniszterelnök napirend előtt, hogy elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Azt hiszem, hogy Magyarországon a mondat utolsó felével mindenki egyetért, de eltelt 4 hét. Nézzük meg, hogy eddig mit tett a Tisza a békehelyreállításáért, a normális hétköznapokért és az emberségért.
Én békét különösebben nem látok, tehát egy meglehetősen konfrontatív miniszterelnöki magatartást látunk. Ez a konfrontáció az Orbán rendszerrel való leszámolást jelenti, mármint a vereséget szenvedett Orbán rendszerre való leszámolást, aminek egyértelmű a célja a Fideszt az agyagba döngölni. Nevezetesen az, hogy a Fidesznek minél alacsonyabb legyen a népszerűsége. Ugye a legfrissebb közleménykutatások szerint a Tisza támogatottsága már 70% körül van a biztos pártválasztók körében, még hogyha van is esetleg néhány százalék pontos tévedés, azt biztos, hogy elmondhatjuk, hogy a választás óta tovább gyarapodott a Tisza népszerűsége, és Magyar Péter abban gondolkodik, hogy a parlamenti ülésnapokon szembesíti a Fidesz és a KDNP frakcióit az előző 16 év vélt vagy valós hibáival, bűneivel, mulasztásaival, és időnként személyeskedő hangnemet használ a miniszterelnök, de az ellenoldalt sem kell mindig félteni, hiszen Szűcs Gábor, fideszes képviselő azt vetette fel, hogy vajon foci felesége Magyar Péter, ezt már hallhattuk sokszor az elmúlt 2 évben jobb oldalról. Tehát azt gondolom, hogy békességről nem nagyon lehet beszélni, de nem is biztos, hogy kell a békesség, hiszen itt politikai verseny van, ez nagyon érződik. Amióta a parlamenti üléseket jobban érdemes nézni, látszik az, hogy bizony érdemi időnként éles viták vannak. Hozzáteszem, hogy időnként a miniszterelnök stílusa annyira kemény, hogy illuzórikussá teszi a nemzeti újraegyesülést és a nemzeti összefogást, de ez a magyar politikai hagyományokba viszont beilleszkedik. Tehát a magyar politikai történeti hagyományokat, illetve eseményeket, hogyha megnézzük, akkor bizony a szemben álló politikai felek viszonylag ritkán tudtak együttműködni.
Tehát érdemes megnézni, ugye nem ez az első kormányülés, tehát kaptunk már ízelítőt, az is vitathatatlan, hogy szerintem soha ennyien nem néztek még országgyűlési közvetítéseket, mint amit most, de mégis érdemes azért azt megnézni, hogy az új kormány hogyan viselkedik ezen felszólalások alatt, mik a súlypontok, és az ellenzékben hogyan talál állta meg a szerepét, hát ide a Mi Hazánkot nem mondjuk, mert végig ebben a szerepben volt, de akár a KDNP, akár a Fidesz, ugye itt Szűcs Gábort már kiemelte Nagy Attila Tibor.
Igen, tehát látszik, hogy most a parlamenti munka iránt nagy az érdeklődés, ez az első pár alkalommal teljesen természetes, hiszen gondoljunk bele, 16 éve nem láttak olyat a magyar választópolgárok, hogy a Fidesz ellenzékben van, tehát kíváncsi mindenki arra, hogy most Magyar Péter kormányon miniszterelnökként hogyan viselkedik, erre hogyan reagálnak egyébként a fideszes képviselők, az új frakcióvezető Gulyás Gergely hogyan tudja állni a sarat, hogyan reagál, tehát ezek izgalmas dolgok. Azért már látom, hogy hogy azért csökkennek most már nézettségek, tehát például a mai közvetítés már jóval kevesebben nézték, tehát ahogy rendszeressé válik ez, és elveszíti az izgalmát, vagy izgalmassági faktorát ez a közvetítés, akkor értelemszerűen már kevesebben fogják ezt nézni, és hát Magyar Péter is másként viselkedik, tehát az első pár alkalommal emlékszünk, hogy bekiabált, odament Gulyás Gergely elé, folyamatosan próbálta megzavarni a fideszes képviselőket, amikor ugye felszólaltak. Például a mai közvetítést, ahogy belenéztem, akkor már egy kicsit egy ilyen konszolidáltabb helyzetet láttam, tehát Magyar Péter is csendben figyelt egyébként az ellenzéki képviselőknek a felszólalását, tehát nem volt már annyira aktív, mint korábban. Véletlenül egyébként szóltak neki, hogy ez a viselkedés mondjuk ellenzéki szerepben lehet, hogy szimpatikus az embereknek, hiszen akkor egy a nép átlag emberét, vagy átlag embert képviselő szereplőként jelenik meg a hatalommal szemben, de hát most már a hatalmi pozícióban Magyar Péter van, akkor már teljesen más viselkedést várnak el egyébként a választópolgárok. Ez látszik is, hogy változtatott a stílusán a miniszterelnök. És hát természetesen most itt azt figyeljük és azt nézzük, hogy a fideszes képviselők hogyan tudnak szerepelni ebben a helyzetben. Én például Gulyás Gergely kifejezetten jó választásnak tartom frakcióvezetőként, tehát egy ilyen jó ellentételezés, vagy ellenpont egyébként Magyar Péterrel szemben. Rétvári Bence is szerintem megállja a helyét, és előbb említette Attila ugye Szűcs Gábort, ő is egy újonc, tehát ő még nem volt parlamenti képviselő, és nagyon határozottan tud reakciókat adni a miniszterelnöknek, úgyhogy egyébként tegnap például, amikor lehetőség lett volna Magyar Péternek válaszolni vagy reagálni, akkor nem élt a lehetőséggel.
És talán ide vehetnék még Máté Zsuzsit is, akinek a téma felvetései olyanok, hogy azt látjuk, hogy az ellenzék padsoraiból mindig heves reakciókat vált ki. Tehát érdemes megnézni azt is, hogy itt van egy óriási nagy Tisza frakció, ahol azért szintén kellene, hogy legyenek felszólalások. Láttunk is felszólalásokat, bár inkább a miniszterek részéről, mint sem a parlament padsoraiból, de milyen kép rajzolódik ki a Tisza kapcsán, ami a kommunikációt, vagy akár ott a stílust illeti, hiszen azt látjuk, hogy azért hevesen tapsolnak például.
Gulyás Gergely, nem szégyeled magad, hogy tolvajokkal ülsz egy frakcióban, ráadásul naplopó tolvajokkal? Ez a tegnapi naptermése még Magyar Péter részéről. Tehát igen, kevesebbet kiabál be a miniszterelnök másoknak a beszédébe, de azért a karcosságán alapvetően én úgy látom nem nagyon változtatott. Úgyhogy én azért arra számítok, hogy a konfrontatív hozzászólásai helyek közel meg fognak maradni, különösen addig, amíg úgy érzi, hogy az az érdeke, hogy a Fidesz-KDNP kormányzását minél sötétebb színben ábrázolja. Ami a Tisza frakciót illeti, hát igen, nagyon sajátos a helyzet, mert ugye az első valódi ülésnapokon sokszor Magyar Péter miniszterelnök vitte a szót, még az is előfordult, hogy Tar Zoltán miniszter akart volna szólni, és akkor Magyar Péter jelzte, hogy nem, most én szeretnék szólni. Viszont azért már kezdenek előjönni a tiszás képviselők is, tehát nem csak a miniszterek. Ha az ember a bizottsági üléseket nézi, ott azért már a tiszás képviselők, ha nem is túl hosszan, de felszoktak szólalni, illetve az eredeti igazságügyi miniszter a mellétei Barna már több törvénytervezetet előterjesztett. Ugye a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvénytervezetet éppen ő terjesztette a mai ülésnapon elő. Én egyelőre még nem látok karakteres szónokot a Tisza frakció tagjai között, de tegyük hozzá, hogy ugye 141 tagú képviselő csoportról van szó, ebből közülük még a felüket se hallottuk igazából, tehát még viszonylag kevesen szóltak hozzá még az ülésnapokon, de lassan, ahogy jönnek az egyes törvénytervezetek, ahogy akár az általános, akár a részletes vitákban ezekhez hozzá lehet szólni, úgy igen, a tiszás képviselők is egyre inkább hallatják majd a hangukat, de az azért jól látszik, hogy itt legalábbis az első hetekben, első egy-két hónapban alapvetően Magyar Péter miniszterelnök akarja vinni a prímet, ami a parlamenti hozzászólásokat és a Tisza párt megjelenítését illeti. Ez egy nagyon aktív miniszterelnöki szerep a parlamentben. Én annyiban mindenképpen örülök ennek, hogy végre valahára a parlament talán visszakerül az őt megillető helyére, azzal is, hogy a 6 évig tartó rendeleti kormányzás megszűnt végre valahára, és azzal is, hogy azáltal, hogy a miniszterelnök sokszor szól hozzá, ezáltal felemeli a parlament iránti érdeklődés, hiszen na vajon mi történik a parlamentben, kérdezzük mi. Itt a miniszterelnöknek arra azért vigyázni kell, hogy ne kopjon el túlzottan idő előtt, és hogy az érdekességi faktort fent tudja tartani, ez azért nem lesz hosszabb távon egyszerű.
Beszédes az, amikor valaki hozzászól, és az is, amikor valaki hallgat, és hogyha már itt az igazságügyi miniszter szóba került. Görög Márta például nem nyilatkozott meg Súlyog Tamás kapcsán, amikor tartották azt a bizonyos sajtótájékoztatót a Sándor palota előtt. Ott az igazságügyi miniszter nagyon csöndben volt, holott nagyon fajsúlyos és nagyon fontos jogalkotásban kell részt vennie, de tényleg, ahogy Attila fogalmazott, mint hogyha aktívabb lenne az eredeti jelölt.
Igen, hát ezt hozzá kell tenni, hogy én nem lepődnék meg, hogyha kiderülne, hogy mondjuk Görög Márta most még a választáson mondjuk a Fideszre szavazott, tehát egyértelműen ugye itt ebből a gondolkodási, a politikai körből jött, és ezért is érezheti magát kicsit feszélyezve, amikor hát Magyar Péter éles kirohanásokat intéz közjogi méltóságokhoz, és hát láttuk, amikor például jött a Lex Orbánként is nevezett alaptörvénymódosítási javaslat, ami ugye a miniszterelnöknek a ciklusát akarja korlátozni ugye 8 évben. Az egyértelműen Orbán Viktorra lett személy szerint szabva, tehát ezt ki is mondják, Tiszás képviselők volt rá példa, talán Bújdosó képviselő asszony, hogy hát ez Orbán Viktor ellehetetlenítése miatt született ez a javaslat. Ott is egyébként a kormánya nem szimpat, vagy hát most a ellenzékelen szimpatizáló, hogy meg kell szoknom ezt a szófordulatot, tehát a mostani ellenzékel nem szimpatizáló, tehát a Fidesz-szel nem szimpatizáló jogászok mondták azt, hogy egyébként jogi szempontból nem állja meg a helyét ez a megfogalmazás, tehát ott jogi szempontból is nagyon sok kritika érkezett, de hát ez ellen tiltakozott egyébként eddig a balliberális nyilvánosság, tehát amikor a Fidesz hozott mondjuk személyre szóló jogszabályokat, vagy visszamenőlegesen törvénykezett, akkor egyébként nem nemzetközi szférában, az Európai Bizottság részéről, de hazai körökből is ugye folyamatosan támadták emiatt a korábbi kormányt. Most érdekes módon csak egy-kettő ilyen hangot lehet hallani, tehát nem véletlen, hogy Görög Márta nem annyira hangos ezekben a kérdésekben, és úgy tűnik, hogy le is vették a napirendről ezt a javaslatot, tehát én úgy tudom, hogy már kellene ezt mondjuk benyújtani vagy tárgyalni, most így ezt elhalasztották, én úgy látom a parlamentnek a napirendjén, és ugyanez a helyzet Súlyog Tamás kapcsán. Nekem meggyőződésem, hogy ugye sok párhuzamot vonnak Magyar Péter és Donald Trump között a kommunikációban és a stílusban. Donald Trump szokta azt csinálni, hogy mindig nagyot mond, tehát erőset mond azért, hogy a tárgyaló partnert vagy a másik felet megijessze. Utalok itt arra, amikor mondjuk az Európai Unióval zajlottak a vámtárgyalások, hát fenyegetőzött itt több 100%-os vámmal, meg mindenféle erős szankcióval az Európai Unióval szemben, azért, hogy az Európai Uniónak a vezetése megijedjen, és akár egy olyan alkuba is belemenjen, ami egyébként Európa számára hátrányos. Most itt Magyar Péter esetében is hasonlót látok, elég durván neki ment ugye Súlyog Tamásnak, hát már beiktatási beszédében személy szerint megszólította, oda fordult, mondta, hogy azonnal mondjon le, mert egyébként leszedik május 31-ét követően. És kicsit, amikor ugye meglátogatta Súlyog Tamás, miután közölte, hogy nem hajlandó lemondani, hát nem láttuk azt a tervet, vagy nem nagyon fogalmazta meg azt a tervet, vagy azt a alaptörvény módosítási javaslatot, amivel őt megpróbálják elmozdítani. Tehát itt úgy tűnik, hogy erre egyébként nem készültek. Ebből én arra gondolok, hogy arra számított Magyar Péter, hogy majd ezek a közjogi méltóságok az ő fenyegetése, erélyes felszólása hatására majd bedobják a törölközőt. Nem ez történt.
És hát talán megbocsátható Deák Dánielnek, hogy 16 év után a szófordulatok még nem úgy jönnek.
Most ez még Magyar Péternek is nehézkes, tegnap is néztem, hogy még az egyik ellenzéki fideszes képviselőt államtitkárnak nevezte, szóval ez még előfordul itt az elején, igen.
Pont ezt akartam példaként hozni, hogy már csak ezért is azért ennyi idő után mindenki gondolkodásának át kell állni. De hogyha megnézzük, és nem a kommunikációt, hanem a törvényalkotásokat, hogy a milyen vehemenciával indult neki a kormányzat, és hogyha most megnézzük ezt a 4 évet, bár születtek, tehát nem mondom, hogy nem fogadtak el törvényjavaslatot, hiszen a képviselői díjaknak a csökkentését például már elfogadták, sőt, van, amiben egyet értenek, tehát nem kérdés az, hogy a gyermekvédelemben mindent meg kell tenni azért, hogy védve legyenek, vagy megkapja azokat a forrásokat a gyermekvédelem, amit kell. Tehát egyetértéseket is látunk, de hol van az a vehemencia, amit vártunk? Akár itt Súlyog Tamást említette, Deák Dániel, de mondhatnánk azt is, hogy elméletileg nekünk most itt beszélgetnünk sem lehetne.
Miért ne lehetne beszélgetnünk?
Hát úgy indult, hogy a közmédia is olyan hirtelen, gyors átalakításon keresztül menni.
Tehát, hogy a közmédia hírszolgáltatását azonnali hatállyal felfüggesztik, így már értem. Valóban erről volt szó, és valóban feltűnő, hogy ez nem történt meg, de azért ne legyen kétségünk, előbb-utóbb lesz új vezérigazgatója az MTVA-nak, előbb-utóbb új vezetők fognak jönni, akár a Kossuth Rádió élére is, és akkor bizony átalakítások, elbocsátások várhatóak. Visszatérve a Súlyog ügyre, hát letelt egy határidő, valóban, ahogy Dani is említette, május 31-ét tűzte ki Magyar Péter, hogy Súlyog Tamás legyen kedves, mondjon le. Most persze lehet Trumpot eljátszani, csak éppen az utóbbi egy évben derült ki szerintem az amerikai belpolitikában, de talán a külpolitikában is, hogy ennek a trumpista nagyotmondásnak megvannak azért a korlátjai. Tehát én emlékszem arra, hogy például az iráni háború kezdetén arról volt szó, hogy így gyors megoldás lesz, gyors katonai megoldás, és ehhez képest hát az amerikai Egyesült Államok most bele tapicskolt egy eléggé hosszan elhúzódó, legalábbis hosszú hónapokot óta tartó konfliktusba, és ilyen patthelyzet kezd kialakulni. Ami az amerikai belpolitikát illeti, hát a Trump népszerűsége jelentősen csökkent mondjuk a másfél évvel ezelőttihez képest, és félő számára, hogy a novemberi időközi választáson, félidős választáson súlyos vereséget fog szemlenni, visszakanyarodva Magyarországra. Tehát, hogyha egyszer Magyar Péter felszólítja is, ultimátumot adva, határidőt adva Súlyog Tamásnak és még 7 másik közjogi vezetőknek arra, hogy mondjanak le, akkor bizony egy valódi vezetőnek ezt érvényesíteni kell. Tehát nem beszélhet a levegőbe. Tehát, hogyha azt mondja, hogy akkor megteremtik annak az esélyét, hogy eltávolítják Súlyog Tamást, akkor bizony el kell távolítani, amennyiben tartani akarja magát az eredeti szavaihoz. Itt nekem is furcsa egyébként, hogy nem volt alaptörvény módosítási szöveg hétfő után. Tehát miután Súlyog Tamás közölte múlt hétfőn, hogy nem hajlandó lemondani, ezek után én arra számítottam volna, hogy akkor Magyar Péter másnap, vagy a hét valamelyik napján felteszi, vagy valamelyik képviselőtársa felteszi az alaptörvény módosítást a parlament honlapjára. Fura módon nem történt meg. Holott én azt gondolom, hogy a Tisza környékén csak volt, vagy van annyi jogász, hogy összetudtak volna ütni egy olyan alaptörvény módosítást, amelynek segítségével Súlyog Tamást és társait el tudták volna távolítani. A Súlyog Tamás itt most ügyes érzékkel a Velencei Bizottsághoz fordult, és a Magyar Hangban is olvasható volt, hogy ez meglepte a Tisza pártnak a vezetését, és azt érdemes tudni, legalábbis én úgy hallottam, hogy Súlyog Tamás ismeri a Velencei Bizottság elnökét, mint egykori olasz alkotmánybírót. Most, hogyha ez igaz, akkor ez még érdekesebb dolog. Ne felejtsük el, ugye a Velencei Bizottságban, most független attól, hogy az értesülésem megalapozott-e, az biztos, hogy a Velencei Bizottságban egykori alkotmánybírók vagy alkotmányjogászok ülnek alapvetően, és bár a Velencei Bizottságnak nincs kötelező döntési ereje, de az Európai Unió szervei számos alkalommal szoktak hivatkozni a Velencei Bizottság döntéseire, tehát itt Magyar Péternek, és ezzel fejezem be, Magyar Péternek vigyáznia kell arra, hogy nehogy az legyen, hogy nagy hangon fenyegetőzik, sokszor elmondja, hogy akkor el fogják távolítani Siók Tamást, ezt még meg is ígérte a választási kampányban, és erre nem történik semmi. Ez súlyos tekintélyveszteség lenne a miniszterelnök számára.
Egy dolog, ugye említettük itt a tegnapi felszólalást is, meg amit idézett Attila is, hogy tolvajok, meg nem tudom, miket mondott Magyar Péter, és egyébként ez annyira durva már, hogy tegnap Balla György, akinek a hangját szerintem nagyon kevésszer hallottuk eddig parlamenti képviselőként, még ő is szót kért, felállt, és tényleg egy, hát azért egy ilyen megható, vagy nem is tudom, egy ilyen szívhez szóló üzenetet küldött, én is kitettem az oldalamra, elmondta, hogy akkor jön ide egy miniszter, a belügyminiszter, ugye akkor ott ült, vagy Tar Zoltán, és akkor mondja azt, hogy én bűnöző vagyok, és jelentsen fel, és akkor mondja meg, hogy miért vagyok én bűnöző, tehát, hogy kollektíve az egész Fidesz parlamenti frakciót, KDNP-s frakciót bűnözőzik, tolvajozzák, meg mindenféle ilyen jelzővel teleagatják ugye a fideszes képviselőket, de hát ugye az elszámoltatás az kicsit úgy tűnik, minthogyha szavakban történne, nem pedig tettekben. Tehát, hogyha valakiről tudjuk, hogy bűncselekményt követett el, tudjuk, hogy valamilyen dolgot csinált, ami tényleg bűncselekménynek minősül, akkor jelentsük fel, járjanak el a hatóságok, Magyar Péternek és a Tiszának megvan a parlamenti többsége, hogy úgy módosítsák a jogszabályokat, ahogy csak akarják. Hát innentől kezdve nem beszélni kell az elszámoltatásról ennyi ilyen elánnal, és minden nap, meg nem tolvajozni kell mindenkit, hanem akkor csinálják és számoltassanak el, és akkor legyen meg az a jogi út. Tehát szerintem ez teljesen tiszta, minden magyar ember párpolitikai hovatartozástól függetlenül azt várja, hogy aki lopott, bűncselekményt követett el, akkor az igazságszolgáltatás előtt feleljen, és induljanak meg az eljárások. Tehát ez várja minden. Értem én a kommunikációban ez miért fontos, mert hát ugye tegnap is láttuk a gyermekvédelem témájában, ugye Magyar Péter úgy festette fel az elmúlt 16 évet, mint hogyha Magyarország maga a pokol lett volna, tehát mint hogyha itt a gyermekeket nem tudom kínoznák az utcán, és nem lehetett volna gyermekként felnőni, tehát gyakorlatilag ilyen képet festett le Magyarországról. Természetesen ennél sokkal árnyaltabb a kép, biztosan voltak olyan árvaházak vagy gyermekotthonok, ahol ért rossz dolog gyermekeket, de azért itt mellette van nagyon sok pozitív intézkedés is, amit ilyenkor ugye Gulyás Gergely szokott elmondani és felsorolni, tehát hogy azért érződjük, hogy az elmúlt 16 évezés ugye arról szól, amit a Fidesz is csinálta 2010-es választás után, az elmúlt 8 év, hogy a jövőbeli egyébként nehéz kormányzati döntéseket próbálja meg tompítani azzal, hogy ráfogja az előző kormányzati ciklusra. Ugye a Fidesz esetében azt láttuk egyébként, hogy ez nem működött ez a kommunikáció, tehát hogyha megnézzük 2012-ben a Fidesznek a támogatottsága a teljes népességben 20% körül volt, tehát hogy hiába mondta, hogy elmúlt 8 év bezuhant a Fidesznek a támogatottsága, kérdés, hogy a Tisz esetében ez működni fog, de hát a rendszerváltozatás után a 90-es években is ez volt, tehát volt több évtizednyi kommunizmus, egyértelműen a akkori jobboldali kormány visszatudott mutogatni a kommunistákra, hogy hát miattuk van romokban az ország, ugye ezt tudták mondani, mégis már a 90-es éveknek a második felében taxisblokád, tiltakozások, az MDF 10%-on volt.
Az már néhány hónap után megtörtént.
Néhány hónap után, tehát hogy az emberek kérdés, hogy mennyire vevők erre a visszamutogatásra, ezt akartam mondani ezzel.
Elfelejtettem még megdicsérni a Tisza törvényalkotási munkáját abból a szempontból, hogy én a Fidesz véleményével ellentétben egyáltalán nem bánom, hogy nem terjesztenek sok törvényt a parlament elé. A Fidesz 2010 és 14 között több mint 500 törvényt fogadtatott el. Több mint 500-at. Szerintem ez nagyon erős túlzás volt, és bizony, hogyha sok törvényt fogadnak el egyszerre, mondjuk pár napon belül, az nem biztos, hogy mindig jót tesz a törvényalkotás, illetve az adott törvények minőségére. Például a vallásügyi, az új vallásügyi törvény megszavazása körül káosz alakult ki. Tehát én azt mondom, hogy nem baj, hogyha viszonylag lassú a tempó, egyáltalán nem baj. Persze a lassú tempó sem garancia feltétlenül a magas színvonalú törvényalkotásra, mert az sem mindegy, hogy akik beterjesztik, jó fogalmazzák-e meg kodifikáció szempontjából a törvény norma szöveget.
Hát látunk a Tisza részéről erről is példát, de amivel viszont konzekvensen haladnak előre, az a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése. És itt talán a megszüntetésen van a hangsúly, hiszen ezt is át lehetne alakítani ugyanúgy, mint ahogy egy csomó szervezetet. Mit üzen az, hogy meg szeretné ezt a Tisza szüntetni? Egyáltalán a Tisza párt a szuverenitásról mit gondol?
Azt ki kell mondani, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal az nem töltötte be azt a funkciót és azt a szerepet, amit szántak neki. Tehát ez kijelenthető, még ma is egyébként fideszes képviselők ezt mondták, hogy bizony voltak olyan egyébként a választásba beavatkozó tényezők vagy szereplők, akikre mondjuk a szuverenitásvédelmi hivatalnak a vizsgálata nem terjedt ki, és hát nem tudta ezt a feladatát hatékonyan ellátni. Lehet, hogy azért, mert ugye eleve volt egy olyan hangulat, hogy ezt azért hozzák létre, hogy itt mindenkit ellehetetlenítsenek, és hogy ne lehessen demokrácia Magyarországon, meg ne lehessen szabad sajtó, tehát lehet egyébként emiatt eleve már visszafogta a tevékenységét ez a hivatal, de mindegy, ez már a múlt, egyértelműen meg fog szűnni, a Tiszapártnak erre ez megvan a parlamenti többsége. És hát természetesen itt a szuverenitásnak a kérdése, a nemzeti önállóságnak és függetlenségnek a kérdése, az most az uniós források viszonylatában jön elő, hiszen azért látjuk, hogy Magyar Péter azt mondja, hogy kizárólag a korrupciót kell eltörölni Magyarországon, és akkor jönnek az uniós források, de hát ugyanez a Magyar Péter nagyjából másfél évvel korábban, amikor a 444-nek adott interjút, akkor még ugye ellenzéki politikusként, akkor elmondta, hogy bizony azért a nyugat-európai országoknak, amelyeknek döntő szava van az Európai Unió működésére, azok például nem nézik jó szemmel azt, hogyha Magyarország bizonyos szektorokban magyar tulajdont akar, nem nézi jó szemmel azt, hogyha határozottan képvisel egy álláspontot, tehát ezt nem én mondom, hanem maga Magyar Péter mondta másfél évvel korábban, tehát hogy azért látszik, hogy bizony nem csak a korrupcióról van azért itt szó, maga Ursula von der Leyen is mondta korábban, hogy itt azért a gender kérdés, a migráció kérdés, ezek mind-mind előjönnek akkor, amikor az uniós forrásokkal összefüggésben kommunikálnak. Nem véletlen, hogy azért Ursula von der Leyen fél mondattal a migrációs paktumot is megemlítette ott a sajtótájékoztatón, ott Magyar Péter azonnal próbált ugye magyarázni ezt a dolgot, és látszott a tekintetén, hogy váratlanul érte, hogy az Európai Bizottság elnöke erről beszélni fog. Tehát bizony, itt az országnak a szuverenitása sérülhet sok kérdésben. Kérdés, hogy most van-e olyan politikai hangulat, ami mondjuk átkonvergál párpolitikai betületre, tehát hogy emiatt mondjuk csökkenne a Tiszának a támogatottsága. Szerintem most olyan politikai klíma van, olyan politikai helyzet van, amíg még hónapokig erre nem lehet számítani. Majd az lesz a kérdés, amikor az első konkrét, egyébként az emberek számára kézzelfogható döntések megszületnek, ami mondjuk a hétköznapos során akár anyagilag érintik őket, na akkor milyen változás áll be mondjuk párpolitikai kérdésben.
Fél percünk marad, de az fontos kérdés, és lehet, hogy egy egész új adást nyitna ki. A migrációs paktum elfogadása vagy végrehajtása, ami felé azért valljuk, hogy elindult a Tisza Orbánit, és elkezdett érzékenyíteni a paktum irányába. Ez a szuverenitásunkat mennyire veszélyezteti?
A migrációs paktum és minden más fontosabb európai jogszabály korlátozza az adott uniós tagállamnak a szuverenitását. Ezt ugyanakkor, tehát a szuverenitás csökkentés vállalta Magyarország 2004-ben, amikor belépett az Európai Unióba, tehát kötelező szabályok vannak a migrációs paktumban, de ezek kifejtésére most nincs idő. Legyen annyi elég ebből, hogy igen, vannak szuverenitás korlátozó klauzulák rendelkezések benne, de más uniós jogszabályában is megesnek az ilyen dolgok.
Azt hiszem, hogy már meg is van az apropója annak, hogy legközelebb miért fogunk ilyen körben leülni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Szőlősi Éva és Rácz Dorottya kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten.